Kedves testvérek, ez évi erről szólunk ma este, és mindjárt mondom azt, hogy egyidejűleg szolgált Jeremiással Ezékiel, ismerte is Ezékiel kimutathatóan Jeremiás proféciáit. A szolgálatukban voltak közös vonások, de voltak eltérő elemek is, de a két személyiség nagyon különbözött egymástól. Jeremiásról legutóbb elmondottam, hogy milyen volt az emberi személyisége, ma igyekszem Ezékielnek a személyiségét is jellemezni, nem csupán a proféciáját. Tehát egyidejűleg éltek, körülbelül 30 esztendős volt Ezékiel, amikor elhurcolták az első deportálás papi és előkelő családjaival őt is Jeruzsálemből Babilonba. Ez Krisztus előtt 598-ban volt. Tehát ő babiloni fogságban élt akkor, amikor még a kultusz folyt tovább Jeruzsálemben. A babiloni deportálása idején az 5. esztendőben szólította meg Isten ott Babilonban Ezékiel, miközben Jeremiás akkor még javában végezte a szolgálatát a jeruzsálemi templomban, a királyi udvarban. Tehát 593-ban szólította meg Isten Ezékielt, hívta el prófétává a papot, mert mind a ketten érdekes módon papi családból származtak. Jeremiásról nem tudjuk, hogy végzett aktív módon papi szolgálatot, de Ezékielről bizonyosan vehetjük, hogy benne volt már az aktív papi szolgálatban Jeruzsálemben, és mint papot vitték el Babilonba, és aztán ott mondom, 5 évi fogság, deportálás után szólította meg Isten Babilonban. És onnan kezdve még mintegy 20 esztendőn át végezte prófétai szolgálatát. Tudnunk kell, hogy 587-ben jött egy második invázió, egy második, sokkal pusztítóbb hadjárat a zsidók ellen, Jeruzsálem ellen, amelyikben aztán végképp elpusztult a város, lerombolták a templomot is, és a második deportálás történt 587-ben. A könyve világosan tagolódik három részre. Az első 24 fejezet a zsidók és elsősorban a Jeruzsálem népe ellen mondott igéket tartalmaz. Különösen vitáltak a biblia tudósok, hogy lehet az, hogy ő már régen ott van Babilonban és még mindig a jeruzsálemi templommal foglalkozik. Hát ez nagyon egyszerű, igazából minden mai deportált is ugyanígy cselekszik, ha deportálták valahol éveket töltek, még mindig gondolkodik, hogy mi van otthon. Tehát teljesen természetes az, hogy test szerint ott volt már Babilonban, de rendkívül módon foglalkoztat az, hogy oda-haza mi történik eközben, és jöttek, mentek a hírnökök, kereskedők, jöttek, mentek a hírek, tehát tájékozódott Ezékiel arról, hogy mi van Jeruzsálemben, és külön könnyezni az egyik fejezetben, hogy jött egy hírnök, és jelentette, hogy összeomlott minden, és elpusztult a templom is. Tehát figyelemmel kísérte Jeruzsálem népét, és egyszerre prófétált a deportáltaknak is, meg az otthon maradtaknak is. Tehát az első 24 fejezet a népéhez szóló proféciákat tartalmazza. Azután következik a 25. fejezettől a 32. fejezet, bezárólag a népek elleni profétálás, a proféciák sora, a környező népek, Egyiptom, Babilon és a kisebb népek ellen mondott proféciák a 25-től a 32. fejezetig, utána 33-tól a könyv végéig, a 48. fejezetig az elkövetkező üdvösségnek az ígérete, üdv ígéretek főként Izraelnek, de Izraelen átüt ígéretek az egész emberiségnek. Ez a tagolása, ez annyira precíz, hogy a Biblia tudósok természetesnek veszik, hogy ezt nem maga Ezékiel csinálta, szerkesztés eredménye ez. A Biblia tudósok bizonyos modern nyelvészeti módszerekkel igyekeznek kikülöníteni az ő saját mondatait, amit aztán később exegetáltak, kiegészítettek, széljegyzetekkel láttak el a tanítványai, mert nyilván volt tanítvány serege, tanítványainak csoportja. Ezek osztották be így az anyagot három nagy egységbe. A Biblia tudósok szerint saját kezüleg is írt természetesen Ezékiel proféciákat, amiket elmondott, leírtak. Ezt, amit ő írt igazából, azt két csoportra osztják. Az Izraellel kapcsolatos proféciák és a népek felé irányuló proféciák, ez a két nagy együttes, az, ami a zömét alkotja a könyvnek, aztán mondom, ezt a tanítványok kiegészítették. Őszintén szólva, így mondják a Biblia tudósok is, egy kicsit legyengítették ezekkel a kiegészítésekkel Ezékiel eredeti profétálását. Túl kemény volt, könyörtelen volt szinte-szinte Ezékielnek a profétálása, és ezért aztán behoztak olyan kiegészítő elemeket, amik egy kicsit csendesebbé, szelidebbé tették, meg új gondolatokat is vittek a profétálásába. Például mondom, csak azt állítják a Biblia tudósok, hogy azok az apokaliptikus részek, amik már találhatók Ezékiel könyvében, azok későbbi hozzájárulás, bedolgozás eredménye. Ezékielről azt kell mondani, hogy talán az egész Bibliának a legműveltebb embere volt. Hát intelligens volt sok mindenki, de kifejezetten művelt embernek kell mondani, mert legalábbis három területen meglepő jártasságot tanúsítanak a proféciái. Teljesen otthonos volt természetesen a saját népének a történelmében, és a, különösen a proféták örökségében, köztük mondom Jeremiásnak, mint kortárs profétának a mondásait is ismerte, de az előző proféták jövendőléseit, proféciáit is ismerte, tehát otthonosan mozgott a saját népe történelmébe, de ugyanilyen otthonosan mozgott a környező népek történetébe, régi korszakaiban, jelen idejében, és meglepő jártasságot tanúsított harmadsorban a mitológia világában, a mítoszokat, amelyek akkor igen bőven burjánoztak, azokat is meglepően ismerte és elegánsan alkalmazta allegóriákban, hasonlatokban, egyenesen mitikus, mitológikus idézetekben alkalmazta a saját életművében. Tehát mondom, a legműveltebb embernek mondhatjuk az egész Biblia irodalmában, a Biblia írók körében, de a szolgálata is szinte a leggazdagabb szolgálat volt, mert legalább 5 szolgálata volt, így állítottam sorban, elsősorban pap volt, tehát mielőtt még Isten profétává hívta volna el, pap volt, azután profétává hívta el Isten, de mint proféta is kitűnő teológus volt, aki nagyon rendszeresen és rendszerezve tudott gondolkozni. Azután, amikor minden összeomlott, akkor Isten őt egyúttal lelki gondozóvá is tette, és szinte személyre szóló lelki gondozó szolgálatot végzett a száműzöttek körében, és végül őrálló volt, nagyszerű versek vannak őrállóvá hívva, majd idézek is belőle, őrálló volt, felelősséggel felruházott őrálló, mai szóval így mondhatnánk, hogy egyház kormányzó volt, ez is volt. Tehát 5 ilyen szolgálatot végzett egész életében, illetve egymás után, de az öt közül különösen kettő az, amit érintkezésbe kell hozni és konfrontálni kell, mert ez a kettő volt az, ami a legtöbb konfliktust okozta az életében. Nevezetesen az, hogy pap volt, tehát az egész kultuszban, kultikus életben, annak a nyelvezetében, annak a ünnepi hétköznapi gyakorlatában otthon volt, tehát pap volt, és a papból próféta lett. És ez nem kis fordulat, mert egészen más szolgálata van a papnak, és egészen más a prófétának. És ez a feszültség a pap és a próféta között, ez érződik az élet művében, az írásaiban is, olyannyira, hogy korunknak egyik nevezetes filozófusa, Jaspers, egy tanulmányt írt Ezékielről, ilyen címen, Ezékiel eine pathografische Studie. Tehát egy betegség leíró tanulmányt írt Ezékielről, Jaspers, és ebben azt állította, hogy skizoid, ha nem skizofrén volt, és paranoid volt, ha nem paranoiás volt. Ebben a feszültségben megbomlott az életének az egyensúly, az egészsége. Jaspers ezt állítja róla, nyilván alaposan tanulmányozta az életét. Erre a tanulmányra azt kell mondanunk, hogy nagyjából nincs igaza, egy kicsit igaza van Jaspersnek. Azért nincs igaza, mert ez a két funkció, hogy pap és próféta, ez nem egyenértékűen jutott konfliktusba egymással, hanem olyan túl erővel zuhant rá a prófétai küldetés, hogy nem volt arányban egymással ez a két erő, lenyűgözte őt az Isten ereje, a lélek hatalma, és megmaradt benne a pap, és időnként előjött a pap, így mondhatnánk, hogy amit prófétai megbízatásként küldött, adott neki Isten, azt a pap nyelvén mondotta el. Még akkor is, amikor próféta lett, nem bújhatott ki a bőréből, a prófétálás is a papi nyelvezeten mondott el, a képek, a víziók, látomások, szimbólumok, amiket kapott kijelentésként, azok mind a papi körből valók voltak. Csak példának mondom azt, hogy Ámós és a többi nagy próféták rendkívül érzékenyek voltak a szociális problémák iránt. A gazdagok elnyomják a szegényeket, a királyok zsarnokoskodnak, és a kemény proféciák a szociális visszásságok ellen szóltak. Erről szinte szó sincs Ezékielnél. Őt a kultusz érdekelte. Izraelnek első és utolsó bűne a vallási eltévejedés az Istentől. Ezt lépten nyomon mondja, és ez őnála a fő téma. Ennyiben tényleg a pap élt a prófétában is, de hogyha dinamikailag nézzük a dolgot, a prófétai elem, vagyis az Isten szelleme, Isten szent lelke oly erővel vette birtokba a személyiségét, hogy igazából nem beszélhetünk skizofréniáról, hanem csak arról, hogy egy megszokott háttérből, egy megszokott nyelvezettel mondotta el azt, amit Isten rábízott, de nem sántikált két felé, hogy egy kicsit pap, egy kicsit próféta, minden estől próféta volt, de még ilyen minőségével is papi nyelvezettel mondotta el a mondani valóját. Itt is különbséget tehetünk Jeremiás és ő közötte. Emlékezünk rá, Jeremiás vette az Isten megbízását és viaskodott vele. Öröm volt számára az ige és fájdalom volt. Csontjaiba rekesztett tűz volt, ami ellen rugódott. Abba akarta hagyni, megátkozta a születése napját. Tehát Jeremiás viaskodott az Istennel. Ezékielnél ennek nyoma sincs, hogy ő viaskodott volna Istennel. Önálló újra meg újra találkozunk ilyennel, hogy és fölemelt a lélek. Tehát egy túlerő megragadta és önmaga fölé emelte. Fölemelte, nem volt rúgódozás, hogy jaj, én a földön akarok maradni. Én a tegnapi magam akarok maradni. Nem. Ő számára a dolognak az egyik része volt érvényes, amit Jeremiás is mond, hogy amikor szóltál, az gyönyörűség volt nekem. Ezért ilyen egy furcsa képben, ezt így mondja el, hogy amikor elhintőt az Isten adott neki egy tekercset, hogy nesze egynek, Jelenések könyvében is előkerül a motivum, edd meg. És azt mondja, hogy megettem, és a számban édes volt, mint a méz. Egyértelműen édes volt, mint a méz. Jó lehet, a tekercsen keserű proféciák voltak, de maga az, hogy az Istennel ilyen kapcsolatban került, ez az ő számára gyönyörűség volt, és a szellem, a lélek fölemelte őt. Tehát ez a viaskodás az Istennel, ez elég jelnél nem ismeretes, amit Jeremiásnál láttunk. Tehát a prófétai ellen fölényesen legyőzte, hogy mondjam, a papi elemet, csak a terminológia maradt a papi világból. Na most a lényeget próbálom egy képen elmondani, hogy mi volt tulajdonképpen Ezékiel prófétálására jellemző. Így lehet egy képpel mondani, hogy belekerült Ezékiel egy centrifugális örvénylésbe, egy olyan félelmetes centrifugális örvénylésbe, amely szétszórt mindent, ami addig állt és biztos volt, és igaz volt és érvényes volt, minden szétszórt, egyetlen pont a centrum maradt érvényben, de egyébként minden, ez a minden, ebben ilyesmit tartoznak bele, hogy a templom, a királyság, a kiválasztás és a haza, a szülőföld, a kultusz, a templomi kultusz. Tehát ami neki, mint papnak begyakorlott értékrendszer volt, az ebben a óriási szellemi centrifugális törvénylésben szana szét szóródott érvényét veszítette, egyetlen pont maradt érvényben, és az egy pont az Isten dicsősége. Az Isten dicsősége, ez volt az elindulási pont, és e tengely körül forgott és centrifugálisan röpült szanaszét minden régi, és ebben a jegyben az Isten fölmérhetetlen, leírhatatlan, kimondhatatlan dicsőségében ebben fordult meg a személyisége, és ebben teljesedett ki a prófétai szolgálata. Nagyon hosszan mondja el az elhívása történetét, nincs idők arra, hogy végig olvassuk. Otthon érdemes elolvasni az első verseket, az első fejezet, sőt az első három fejezetet a könyvéből, ezért ilyen 1-2-3, mert mind a három fejezet még erről szól. És olyan fantasztikus látomásban látja meg az Isten dicsőségét, ami alkalmat adott mindenféle zsidóírástudóknak, keresztény exegétáknak arra, hogy a részleteket allegórikusan értelmezzék. Erre egészen odáig, hogy a modern világ azt mondják, hogy egy űrhajó írt le. Azt mondják, hogy a látomás teljesen megfelel annak, ahogy a manapság az űr, nem is egy űrhajót, hanem egy UFO, az idegen világból ide érkezett űrhajót ír le. Mondom, erre most nincs időnk, az egészet felolvassam. De a lényeget elmondom, először is a közepén ennek a leírásnak ez van, hogy ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Tehát látta az Úr dicsőségét, és tulajdonképpen egy trónszéket látott, amely körül szeráfok, kerubok voltak, és tűz, és világosság, fényesség, egy csodálatos vakító, fényes látomás, az Isten dicsőségének a látomása volt ez. Most az a nevezetes, hogy ez a látomás, ez a dicsőség, ez nagyon kicsi, vagy szinte semmi kapcsolatban nem volt a templommal. Ez már egy vadonatúj vonás Ezékiel szolgálatában. Az addigi proféták, amikor az Isten dicsőségéről beszéltek, az természetesen a templomban volt. Isten dicsőség és a templom szorosan összetartozott. Ezékiel pontosan ellenkezőleg beszél arról, hogy az Isten dicsősége fölemelkedik a templomból és elmegy a templomtól. Ez félelmetes proféta. Először is nem stabil az a trónus, amit lát, úgyhogy bizonyos exegéták úgy mondják, hogy nem is trónus az, hanem ha már trón, akkor trón kocsi. Az Isten mozog. Szeráfok, ez a különös szerkezet, amit leír a látomásába, ez mozog. Különös törvények szerint, de fölemelkedik, mozog, tehát az Isten mozgó Isten, aki elhagyja a jeruzsálemi templomot és elmegy kelet felé. Ez maga egy hallatlan újdonság, hogy nincs összekötve, sőt, egyenesen ítélet, hogyha eddig valaha is volt a templomban az Isten dicsősége, most fölemelkedett és elvonult a jeruzsálemi templomból, és összeroskatta a babilonok ostroma alatt, az elhagyott, az üressé, értelmetlenné vált templom. Félelmetes ítélet ez a zsidó gondolkodáson. Tehát mondom, ezt végig kellene olvasni, csak annyit, hogy mondja, négy élőlénynek az arca volt a látomás oldalán, ember arc, oroszlán arc, bika arc és sas orca. És aztán ezek tulajdonképpen nem földi állatok, hanem az állatok jellemének, tulajdonságának a spirituális, allegórikus megjelenítése. És hát az egész, mondom, összefüggően egy fényes és mennydörgésszerű rovallyal közlekedő trónkocsi. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa, amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Ezt mondta nekem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem, emberfia, elküldelek téged Izrael fiai, hogy a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem, hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. Makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd neki, így szól az én Uram az Úr, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de meg fogják tudni, hogy proféta volt köztük. Te pedig emberfia, ne félj tőlük, beszédjüktől se félj. A család és tövis szurkál is téged, a skorpió közt ülsz is, akkor se félj beszédjüktől, nevettek tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Tovább, és itt van ez, hogy emberfia, rakd tele a hasadat, egy tekercset ad neki, törzs meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked, meg is ettem, és olyan édes volt a szádban, mint a méz. Aztán tovább mondja most a továbbiakból olvasok még néhány mondatot. Ekkor fölemelt engem a lélek, a hátam mögött nagy dörgő hangot hallottam, áldott az Úr dicsősége az ő szent helyén. Az élő lények szárnyainak zúgása, mint egymáshoz csapódtak, meg a kerekek robaja, volt a nagy hörgő hang. A lélek fölemelt és elragadott engem. Én pedig mentem keserűen, felindult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem. Így kerültem Tel Avivba, a fogságban élők, akik a Kébár folyó mellett laktak. letelepedtem ott, ahol ők laktak, és ott ültem közöttük 7 napig összetörve. Ez utolsó szó rendkívül érdekes, a különböző fordítások a legkülönbözőbb szavakkal adják vissza. A régi kánoni Bibliánkban azt olvassuk, hogy Némán, ott ültem 7 napig Némán, az új fordítás azt mondja, hogy összetörve. A francia fordítás azt mondja, hogy erős, nem német fordítás mondja azt, hogy erős kábulatban. Nagyon érdekes a francia fordítás, de concert, ismerjük a koncertet, az azt jelenti, hogy minden hangszer együtt működik. A koncert az, amikor valaki harmonikus a hangszer él. A de, az a fosztó képz a franciában. De concerta, azt jelenti, hogy nem dekoncentrálva, dekoncertálva, vagyis a elemeire bomolva, némán, a kábultan. Tehát erre nagy súlyt helyeznek az írás magyarázók, hogy ez a 7 nap, ez nagyon fontos volt az elhívása után, mert egy olyan kábult, elnémult, lebénult, keserű állapotban volt, és úgy mondják az írásnak, hogy ez a 7 nap volt az, amikor igazából újjászületett. Amikor erejét, érvényét veszítette a régi, a papi elem, és kibontakozott benne a prófétai új világ és új világosság. Na, a története igazában az, hogy amíg Jeruzsálem még állott a templomban, folyt a kultusz, rendkívül kemény ítéleteket mondott Jeruzsálemre, amikor jött a hír, hogy vége mindennek, és jön a második csoport, akkor vált egyszerre lelki gondozóvá, megváltozik a hangja, és a prófétálásaiban is egészen új elemek szólalnak meg. Elismételem egyébként, hogy nála is, meg szinte kivétel nélkül minden prófétánál ez a négyesség megfigyelhető, 4 fázisa van az üdvtörténetnek. Az első fázis az isteni kinyilatkoztatás. Kijelenti magát az Isten. A második fázis a nép engedetlenséggel válaszol az Isten kiválasztó, kijelentő kegyelmére. A harmadik az engedetlenség haragot vált ki az Isten szívéből és jön az ítélet. A negyedik inkonzekvens az Isten, nem következett, az Isten mondja a fordítás is, mert a harag után egyszerre érthetetlen az Isten irgalma jelenik meg mégiscsak. Ez a négyesség Ezékiel proféciáiban is megvan. Megszólította, kiválasztotta magának Isten a népet, de újra meg újra engedetlen volt a nép, és ezért jött a harag és az ítélet, és szinte nyitva hagyja a fázist, mert sok ilyen fázist állít föl, ezért ilyen a történelmi visszaemlékezések, hogy hányszor történt meg ez, hogy kijelentés, engedetlenség, harag, ítélet, és aztán megint a kegyelem. Nyitva hagyja, és most a babiloni fogság után mi következik? Megint bekövetkezik az irgalmasság megjelenése. Vagy pedig ez most már teljesen a népnek a végét jelenti, és Isten a népétől elfordulva az emberiséghez fordul a továbbiakban. Szinte-szinte nyitva van ez a kérdés. Tehát aztán azért mégiscsak a látomásaiban, az új templom látomásában nem tud nem pap lenni. Tehát arról az, hogy Isten új világot fog teremteni, azt ő csak úgy tudja elmondani, hogy új templomot fog az Isten fölépíteni. Tehát érezhető az, hogy itt már eltávolodik ő a kiválasztástól és a régi gondolatoktól. Egyébként egy részt azért kicsit részletesebben is olvasok, bár ez is nagyon hosszú rész. Hogy tekint Ezékiel a zsidó népre, a választott népre, amely itt-ott büszke volt arra, hogy a sok népről éppen minket választott ki az Isten. ezt a gondolatot, hogy minket választott ki az Isten, ezt hogy írja le Ezékiel. Több helyen is olvasunk, és ezen a helyen a 16. fejezetben hosszasan, de néhány verset hallgassunk meg, mert nagyon jellegzetes Ezékielre. Így szólt hozzá az Úr igéje, emberfia, ismerdezd meg Jeruzsálemmel, hogy milyen utálatosak a dolgai. Ezt mond. Így szól az én Uram az Úr Jeruzsálemhez. Kanaán földjéről származol, ott születtél, apád Emóri, anyád pedig Hettita. Az első mondat az, hogy pogány vagy, keverék nép vagy. Apád Emóreus, anyád Hettita, ez két külön kultúra, kultúrkört jelent. Vegyes, elegy-belegy nép vagy, kezdődik már. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek, senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekről, nem könyörültek rajtad, kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben petrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondta neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Nincs valami megrendítő dolog a történelme, a zsidó nép történelmébe. Utáltak, kivetettek, hogy csupa vér voltál, és én elmentem melletted, maradj életben. Nagyra növeltelek, mint a mezőfüvét, nagyra nőttél, fölserdültél, mellett kitelt, szőröd kinőtt, de teljesen mesztelen voltál. Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam mesztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, így szó az én Uram az Úr. És az enyém lettél. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, bekentelek olajjal, tarka ruhába öltöztettelek, sarut húztam a lábadra, gyorsba takartalak, sejmet terítettem rád, földíszítettelek ékszerekkel, karpereteket tettem a kezedre, nyakadra láncot, füledbe fülbe való, fejedre ékes koronát, földíszítettem magadat aranyjal, szépségednek híre ment a népe között, rövidig leolvasott, de elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Elárasztottad paráznaságoddal, aki csak elment melletted, és az övé lettél. Egy hosszú-hosszú rész a paráznaságáról, paráználkodtál a szomszédos egyiptomiakkal, az asszírokkal is paráználkodtál, telhetetlenül paráználkodtál, nem értette vele, rengeteget paráználkodtál a Kalvár, Káldeusok országában, de ezzel sem értette, és itt tovább döbbenetes ez a rész. Minden paráznának fizetséget adnak, de te magad adtál fizetséget minden szeretődnek. Megfizetted őket, hogy jöjjenek hozzá minden ünnen paráználkodni. Paráznásságot fordítva történt, mint más asszonyoké. Nem te utánad jártak paráználkodni, te adtál bért, és nem neked adtak bért. Veled tehát fordítva történt. Ezért halld meg az Úr igéjét, te paráznak. És akkor követik megint egy félelmetes rész, hogy mi fog rád következni. Elítélik a házasságtörés vérontó asszonyok törvénye szerint, kiszolgáltatlak a haragnak és a bosszúnak, kezükbe adlak, szétújják dombjaidat, lerombolják magaslataidat, lehúzzák rólad a ruhát, elveszik ékszereidet, ott hagynak teljesen mesztelenül, és így tovább házaidat fölperzselik, végrehajtják rajtad az ítéletet. Véget vetek paráznaságodnak, paráznak bért sem fogsz többé fizetni, akkor lecsillapodik haragom, és elmúlik indulatom. megnyugszom és nem bosszankodom többé. Te nem emlékezel vissza ifjú korodra, sőt ingereltél engem ezekkel, tényleg fejedre olvasom tetteidet. Döbbenetes ez, és ezzel van teli a könyvnek az első része. Na, most már inkább áttérek a másik szolgálatára, tehát az ítéletet hirdető proféta. Jeruzsálem eleste után, 587 után lelki gondozó lesz, vigasztaló lesz. A nép teljesen kétségbe esik, elcsüggett, reményét veszti, és akkor megszólal az új Ezékiel, a másik Ezékiel, aki az Isten izgalmasságát szólaltatja meg. Visszatérek erre kifejezésre, hogy emberfia. Állandóan így szorítja meg az Isten, emberfia, állj lábadra, emberfia, elküldelek. Itt jegyezzük meg azt, hogy ez a kifejezés, hogy emberfia, itt még nem azt jelenti, amit az Újszövetségben. Az emberfia itt azt jelenti, hogy te senki fia, te senki ember, te kis senki, egy névtelen valaki a sokaságból. Tudjuk, itt is a szembesítés a lényeges, hogy a csodálatos, dicsőséges Isten megszólítja a senki fiát, a névtelen senkit, akárkit, az emberfia, a híres színdarab helyett. Címe szerint lehetne úgy mondani, hogy te akárki, te Jédermann, te akárki lehetne, helyetted a szomszédod, miért éppen te senki, emberfia. Én, a dicsőség Istenet, téged szólítalak meg. Na, az ígéretekről még valamit, mert ez is hallhatunk gazdagság. A 36. fejezetre lapozok, mondtam, ugye, hogy a 33-tól végig most már üdv ígéretek szólalnak meg. A 36. fejezetben ilyet olvasunk, csak megint néhány mondatot idézek. Tehát megszaporítom rajtatok, amikor ismét megnyeritek, visszanyeritek az országot. Megszaporítom rajtatok az embereket, Izrael egész házát, a városaitok benépesülnek, a romok újjáépülnek. Megszaporítom rajtatok az embereket és az állatokat, sokasodni, szaporodni fognak. Úgy telepítem le őket, mint hajdan, és több jót teszek veletek, mint azelőtt. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Egyébként ez az utolsó, hogy akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, több mint 80-szor szerepel ez az egyszerű kifejezés. Ezt csinálom, azt csinálom, azt csinálom, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ítéletet gyakorlok, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Kegyelmet gyakorlok, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ez annyira benne volt Ezékielben, hogy az Istennek az igazi cselekedete az, hogy önmagát megmutatja. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Lerontom a templomot, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Nem vagyok hozzákötve a templomhoz. Elviszlek Babilonba, fölbontom a szövetséget, újra kötöm a szövetséget, és ezen közben megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Tehát az üdv ígéretek csodálatos sorozata. Egyik híres világ hírű, mondhatnám így, része egyébként könyvének, ez, amilyen a 37. fejezetben olvasunk. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben, tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük, körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kellnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj egy csontokról. Mondd neki, ki száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezeket a csontokhoz, én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Innakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok felétek, hogy életek eljetek, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr ismét. Én tehát profétáltam, és aztán megtörténik az, hogy csont a csonthoz, és megelevenednek a tetevek. Ezt némelyek úgy mondják, hogy a föltámadásról beszél egyébként, de nem beszél. Nem gondol a föltámadásra a nép megújulását, a maradék népnek a szellemi megújulását, itt a testben, ez földi keretek közötti megújulását profétálja, ilyen szimbolikus nyelven a megelevelező csontok képében. De most oda térjünk vissza szinte kétszeresen is, hogy amikor az új világról profétál, akkor templomról beszél. És ezt úgy kell értelmezni, hogy ő így mondotta. Mondhatta volna úgy, hogy új édenkertet építek, vagy új város, mint a jelenségében egy város ereszkedik le, és nincs benne templom. Tehát különböző képekkel lehetne ezt a isteni ígéretet szemléltetni, hogy egészen új világot teremtek, de mivel ő pap volt, mondom, ezt az újat is csak így tudja kifejezni, hogy a templom megújulásáról beszél. És érdekes módon itt szó van arról, hogy az a dicsőség, amely fölemelkedett a templom, és elvonult, egyszer visszajön. A 43. fejezetben olvassuk ezt. Oda vezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. Már itt az új templomról van szó, amit Isten épít. És íme Izrael Istenének a dicsősége közeledett kelet felől. Zúgás olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. A látvány, amelyet láttam, olyan volt, mint az, amelyet akkor láttam, amikor a város pusztulása bekövetkezett. Olyan volt, mint az a látvány, amelyet a Kébár folyó mellett láttam, akkor arcra borultam. Az Úr dicsősége pedig bement a templomba, a kelet felé néző kapun át, fölemelt a lélek, bevitt a templomba. Tehát a templom újra megtelik Isten dicsőségével, és itt a 47. fejezetre kell lapozni, mert ott van egy gyönyörűséges kép új templomról. Azután visszavitt engem a templom bejáratához, ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől. Nóra a kezében lemér 1000 könyököt, sík egy könyök, lemér 1000 könyököt, és átvezetett a vizen a víz bokáig ért. Ismét lemér 1000-et, és átvezetett a vizen a víz térdig ért. Újra lemélt ezzet, és átvezetett a víz derékig ért. Amikor újabb ezzet mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem, láttad-e emberfia, majd visszavezetett a patak partján. Visszafelé láttam, hogy a patak partján innen is túl is igen sok fa van, jelenések könyvébe visszatért a motivum. Ezt mondta nekem, ez a víz keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül a tengerbe, ömlik a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Kellene most látni Palesztina térképét, a Jordántól keletre, már kezdődik a sivatag pusztaság el egészen a Tigris-Eufrátesz folyókig, és aztán megy a egyre dagadó folyam a sós tengerbe, és még a tenger is gyógyul, a sós víz édessé lesz. Tehát mondja, élni fog benne mindenféle élő lény, amely csak nyüzsög, és ahova csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahova csak eljut, aztán jön egy fantasztikus figyelmeztetés, de a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. Ahol nincs mozgás, ahol pocsolya van, ahol mocsár van, ahol pocsolya van, tócsa van, ott nem gyógyul a víz. Már itt testvérek, csak már nincs időnk részletezni a dolgokat, be kellene hozni az asszociációinkban a régi gondolkodást, a tenger a szörnyűségeknek a világa. A tenger a káosznak a világa. A zsidók nem voltak hajózó nép, féltek a tengertől, veszedelmes volt a tenger. A tenger a káosznak a szimbóluma volt. És íme itt arról azt olvassuk, hogy a templom küszöbe alól egy kis patak csordogál, aztán növekedik és beleömlik a tengerbe, és édes víz lesz a tenger. Szimbolikus gondolat arról, hogy meggyógyul a világ. Na testvérek, egy személyes vallomással fejezett be. Most eszméltem rá, miközben ezért tanulmányoztam. Most eszméltem a következőkre. 1943-44-45-ben Magyarországon Jeremiás volt az aktuális időszerű próféta. Ezt legutóbb részleteztem, most nem részletezem még egyszer. Igaza volt igenis Ferenczy Albertnek, aki azt mondotta 43-44-45-ben, hogy ma, abban az időben Jeremiás próféta időszerű, hamis próféták azok, akik azt mondják, hogy Magyarország keresztény ország, ide be nem teszi a lábát az ateista Szovjetunió, megvéd minket az Isten egyikát. Mint ahogy Jeremiás korában a hamis próféták azt mondták, hogy nem jönnek a templom, nem ostromolnak. Na hát 43-44-45-ben Jeremiás volt az időszerű próféta. Ma pedig 89-90-ben és 1999-ig vagy 2000-ben most eszméltem rá, hogy Ezékiel a ma időszerű próféta. Tudnék, Ezékiel mondotta azt, hogy az Isten nem a zsidók istene, hanem az emberiség istene. Nem érdekes a kultusz. Csupa bűn a kultusz, nincsenek privilégiumai a zsidó népnek, zárójelben az egyháznak. Isten nem az egyháznak az istene, hanem az emberiségnek az istene. Ez Ezékiel próféta vallomása. És az a bizonyos centrifugális örvénylés, amiben benne vagyunk nyakig, ami szana szét szólja egyházakat, egyház fejedelmeket, dogmákat, ideológiákat. Nem érezzük azt is a centrifugális pörgésben van ez a világ. Egyetlen fix pont van az Isten dicsősége. Mondom, szinte élményszerűen értem át, hogy most nem annyira Jeremiás az időszerű része a Bibliának. Most Ezékielt kell tanulmányozni, aki pap létére föladta a papi dolgokat. Pap létére belátta a kultusznak a reménytelen elhitványosodását, elsilányulását, pap létére átérte, a jeruzsálemi templom nem fogja be az Isten áliás, mai nap, mai nyelven szóva, az egyház nem fogja be az Isten. És szét szól az Isten mindent, hogy új világot teremtesse. Ma ezért ilyen az időszerű próféta. Tanulmányozzuk, olvassuk. Egy kicsit talán most már értünk szívvel, értelemmel, és a szimbólumokat igyekezzük megérteni. Valami csodálatos új látomásról van szó. Az Isten nem a vallásos kultusznak az Istene, hanem a tehetetlenségben bűnbe sodródott világnak, zsidóknak, babilonoknak az irgalmas Istene, aki sok ítélet után mégiscsak új világot fog teremteni. Új templomot, új város, új eget, új földet. Ez az Isten. És egy ilyen különös mondatot is fogalmaztam, amiben talán összegeződik Ezékielnek a prófétálása. És ez a mai egész világunkra áll ez a prófétálás, hogy semmi sem érvényes ma, ami csak azért érvényes, mert tegnap érvényes volt. ez eléggé a túlfétásnak a lényege. Semmi se érvényes ma, ami csak azért érvényes, mert tegnap meg tegnap ez még érvényes volt. Ma új világ kezdődik, és új érvényességek születnek, és nem érvényes, nem lehet hivatkozni, de hát ez tegnap érvényes volt, és fontos volt. Püspök, és kultusz, és sákravettöm, és biblia, és minden, ahogyan tegnap értettük. Csak azért, mert tegnap úgy értettük, azért nem biztos, sőt, valószínű, ma nem érvényes. Semmi nem érvényes ma, csak azért, mert tegnap érvényes volt. Ez elég ilyennek a profíciája. Hagyjuk meg a